Hölgyeim és uraim, tisztelt barátaim, kedves győriek! Az előadást két indítással gondoltam kezdeni. Az egyik indítás az, hogy örömmel üdvözlöm Önöket az ország legfiatalabb egyetemén, és én is azt kell mondjam, amit Fábri György mondott itt az imént, hogy a legdinamikusabb egyetemén. Hosszú utat jártunk be, hogy egyetemi statútumot megkapjunk, és azt hiszem, még nagyon hosszú utat kell bejárnunk, hogy ez a statútum teljességében éljen, és valójában az országban, de a nemzetközi dimenziókban is ez az egyetem méltó rangja legyen. A másik a Győr, az a szeretett város, ahol élünk és ahol vagyunk, az a város, ami a magyar modernizáció sikeres városa, az a város, ahol mindenki irigykedik, mikor a barátaim, az ismerőseim mondják, azt mondják nekem, könnyű neked itt Győrben, mert itt minden olyan egyszerű. Nos, hölgyeim és uraim, nem olyan könnyű itt Győrben, de nem olyan könnyű persze Békés Csabán sem, és ezt szeretném önöknek bemutatni az előadásban, hogy mik azok a folyamatok, mik azok a sajátosságok, amik Magyarországon a regionalitásban jelen vannak, mik azok az okok és okozatok, amelyek ezeket a különbségeket hozzák, felszínre hozzák, és hogyan lehet ezeket a különbségeket kezelni, mik azok a technikák, mik azok a megoldások, amelyekkel valójában ezt az esélyt meg tudjuk teremteni az embereknek, hogy jól éljenek, hogy boldogan éljenek. A regionális tudomány, egy új disziplina, egy új gondolkodási köre a társadalomtudománynak, egy olyan új köre, amely tulajdonképpen az 50-es években alakult ki, valahol merítkezett a különféle tudományterületekből. Merítkezik a közgazdaságtudományból, annak módszereket vesz át a földrajztudományból, a szociológiából, a politikatudományból, de merítkezik a műszaki tudományokból is, hiszen a települések szerkezete, rendszere, az infrastruktúrális rendszerek valójában egy olyan gondolkodás módot tesznek lehetővé, ami komplexen, egységben, egységesen próbálja a térben zajló társadalmi folyamatokat megragadni. És itt mindig a tér a problémánk, a térben zajló folyamatok megragadása a kérdés, vajon ez a tér mennyire specifikussá, mennyire egyedivé teszi ezt az elemzéseket. Vörös Sándor a teljesség felé című kis füzetében, ami most jutott a kezembe, ír egy mondatot, ami nekem nagyon tetszik, és ez nagyon illik a regionális tudományra. Azt írja, aki a forrásvidéken jár, ugyane virágokból szedi csokrát. Tehát a regionális tudomány is más tudományterületekből szedi össze a csokrát, szedi össze azt a módszertanát, gondolkodásmódját, elméletét, amivel a térbeli folyamatokra választ kíván adni. Egy tudomány helyének megkeresése, egy tudomány definiálása, egy tudomány pozícionálása a tudománytörténetben mindig nehéz dolog. Hosszú, kemény küzdelmet kell vívnunk, mi is már 20-25 éve vívjuk kemény küzdelmünket, hogy elismerjék, befogadják ezt a tudományterületet. Nos, mint láthatják, ennek a tudományterületnek már van kutatási intézményrendszere, van folyóirata, van akadémiai bizottsága, egy szakmai grémium, és van felsőoktatási gyakorlata, felsőoktatási tapasztalata. Ebben a Széchenyi Egyetem elöljáró volt, hiszen a jogelődben indultak meg az országban első-másodikként az ilyen irányú képzések, és természetesen könyveink vannak. Tehát, és kialakul persze az alkalmazott regionális tudomány, amikor tanácsokat tudunk adni, megoldásokat tudunk adni a régiók fejlődéséhez, azt tudjuk mondani egy város számára, melyek legyenek a legjobb megoldások a jövő alakítása szempontjából. A regionális tudomány egyik nagy kérdése és nagy dilemmája, hölgyeim és uraim, a régió kérdése. A régió ügye, valójában mi ez a régió? Miként alakul ez a régió? Miként forma, mit jelent ez a fogalom? Most éppen minap hallgattam egy érdekes előadást az irodalmi régiókról, az irodalmi régiók szerepéről, és ott ugye az irodalmi régiók szempontjából a Dunántúl, mint sajátos irodalommal, sajátos kultúrával rendelkező tér, hiszen ez már Janus Pannoniustól, Várkonyi Nándorig, egészen Takács Gyuláig, a költőig végighonol, annak a tájnak a hangulatát, értékeit, gondolatait határozza meg, tehát vannak valamiféle sajátosságok a térben, valamiféle összetartozások, valamiféle értékrendszerek, és a regionális tudomány ezeket az értékrendszereket, ezeket a sajátosságokat, ezeket a rendszereket próbálja keresni. Ennek a rendszernek az elemzése, ennek a rendszernek a megtalálása valami ismérvrendszereknek az összefogásából, összeépítéséből következhet. Nos, mik lehetnek ezek az ismérvrendszerek? Hogyan próbálja a regionális tudomány definiálni, meghatározni a régiókat? Három nagy régiócsoportot definiál a regionális tudomány, három nagy régiócsoportban gondolkodik. Az egyik régiócsoportot hívjuk a homogén régióknak, vagy funkcionális régióknak. Itt az ismérv azonos. Egy darab, vagy néhány egymásba kapcsolódó ismérvnek a sajátossága, megjelenése, túlsúlya határozza meg valójában ezt a régiót. Milyen régiók lehetnek ezek, hölgyeim és uraim? Hát, egy olyan régiót bemutatok önöknek, amelyeket önök is kedvelnek, ez pedig Magyarország borvidékei. A borrégiók. Azt hiszem, hogy ez egy tipikus olyan ismérvrendszer, ahol valójában egy-egy táj, egy-egy terület épp a bor termelés sajátosságai miatt annak a túlsúlya következtében határolható le a bor előállítása, a borhoz kapcsolódó kultúrák dominánsak ezekben a régiókban. Magyarországon 22 borvidék van, 22 bortáj, más és más ízekkel, más és más kultúrákkal, más és más fogyasztási szokásokkal. Persze megsugom önöknek, én azért a legjobban a mágocsi fröccsöt szeretem, amit a sógorom állít elő. Ugyan ő még nem borvidék, de remélem, hogy egyszer mágocs is bekerül a magyar borvidékek közé, és a sógorom fröccse egy olyan fröccs lesz, amelyet önök is majd megismerhetnek. Nos, tehát itt a homogén ismérv az, ami alapján lehatárolom, ami alapján meghatározom a régiót. A következő csoport, a másik ismérvrendszer, hölgyeim és uraim, az pedig valamiféle centrum, valamiféle központ, egy olyan központ, ahol a tudás, az információk, a termelés, a technológia koncentrálódik. Ennek következtében ez a központ kisugárzik térben, térbeli hatásai izgalmasak. Itt már Győrhöz talán közelebb kerülhetünk, hiszen ez a város történetileg olyan tudásokat, információkat, ismereteket, technológiát, persze infrastruktúrát is fölhalmozott, aminek a térbeli hatása nagyon jelentős, meghatározó, és valójában erre a központra, ebbe a központba áramolnak az emberek, hogy innen információkat, anyagokat, technológiákat, tudást szerezzenek maguknak, vagy ide áramlanak, aztán majd visszajönnek, aztán majd megint ide áramlanak, és fölértékelődik, átértékelődik ennek a központnak a szerepe. Tehát a másik régió definíció a csomópont, hölgyeim és uraim. A csomópont, tehát egy olyan központ, egy olyan centrum, amely a kiformálja a maga tereit. Ha végignézzük ezt a csomóponti elv alapján szerveződő régiót, akkor nagyon érdekes dolgokat találunk, de egyben a regionális tudomány nagy kérdéseit is megtaláljuk, és ezeket a kérdéseket kutatjuk mi, regionalisták, regionális elemzők. A csomópont kialakulásának az első lépése maga a térbeli mozgás, amikor az elemek mozognak, elmennek vásárolni, beszereznek termékeket a technológiához, a termeléshez a vállalkozók, eladják a termékeket, tehát a tér különféle pontjai között interakciók, érintkezések alakulnak ki. Ezek az érintkezések aztán a térben hálózatokat teremtenek, utakat alakítanak ki, infrastruktúrákat hoznak létre. Tudják, hogy Svédországban a parkokat, annál nem építenek utakat, hanem hagyják, hogy az emberek járják össze a parkot, és aztán amikor kijárták ezeket az utakat, ezeket a hálózatokat, akkor csinálnak oda utat, okosabbak és bölcsebbek, mint mi pont fordítva szoktuk ezt csinálni. Nos, ezek a hálózatok, ezek az utak valahol metszik egymást, ezek az utak és hálózatok egymással találkoznak, ez a találkozás csomópontokat teremt, olyan csomópontokat, olyan érintkezési felületeket, ahol a különféle utakról jöttek, találkoznak, és ebből következően egymással információkat, anyagokat, technológiákat, tudásokat tudnak kicserélni. Aztán létrejön csomópontok között valamiféle hierarchia. Ez a hierarchia azt jelenti, hogy az egyik csomópontban nagyobb tömegű erőforrások, tudások és információk, a másik csomópontban kisebb mértékű vagy más jellegű tudások alakulnak ki, így aztán a térben hierarchiák alakulnak ki a települések között, majd az előadás egy másik részében rávilágítok ennek a hierarchiának a sajátosságára, egyediségére és a magyar térszerkezetben meghatározó voltjára. A régiók pedig, hölgyeim és uraim, egy csomópont körül kialakuló olyan térbeli alakzatok, amelyek egy csomópont vonzását, energiáját, energiatartalmait használják föl, fölhasználják arra, hogy ők ott éljenek, ott ők működjenek, ott ők megtalálják a maguk boldogulását. És egy nagyon izgalmas téma, és egy nagyon izgalmas kérdéskör a csomópont körüli térbeli szerveződésnek a diffúzió, az áramlás. Vajon hogyan áramlanak az információk, az ismeretek, a tudás? Az én kutatási területem első nagy szakasza az innovációk térbeli terjedése volt. Azt kutattuk, és azt kutatom ma is, hogy miért jut el egyik helyről a másikra az információ, milyen akadályai vannak az információk és tudások áramlásának, melyek azok a tényezők, amelyekkel ösztönözni lehet ezt az áramlást, és melyek azok, amelyek ezt akadályozzák. Ez tehát a csomóponti elv alapján szerveződő régió. És van a harmadik régiónk, hölgyeim és uraim, ez pedig a statisztikai régiók, a programozási régiók, vagy ahogy mások mondják, talán a politikai régiók. Mik a sajátosságai ezeknek a régióknak? Én úgy látom, bocsánat, itt eltévedtem egy kicsit, visszakeveredek, mert nagyon izgalmas az, hogy ezek a csomóponti régiók tereket alakítanak ki, egy olyan teret alakítanak ki a szerkezetben, amely tér egy vonzáskörzetet határoz meg. Itt egy hipotetikus lehatárolását láthatják a csomóponti régióknak, a magyarországi nagyvárosi központoknak a hipotetikus lehatárolását, azt, hogy mi az a népesség tömeg, amelyet ezek a központok vonzanak, hol vannak ezek ezeknek a határa térben, hol szerveződnek ezek, és azért jó, azért illesztettem be ezt az ábrát, mert ezzel tudom fölvezetni aztán a tervezési statisztikai régiókat, a politikai régiókat, mert valójában a térnek a szerveződése, a csomópont, a központ szerveződése eltér, különböző lehet attól, amit mi itt politikai vagy tervezési statisztikai régiónak nevezünk. Miért szükségesek ezek a régiók? Mi ennek a harmadik típusú régiónak a fontossága? Valójában a társadalmak beavatkoznak a térbeli folyamatba, próbálják a térbeli folyamatokat alakítani, próbálnak hatni a térstruktúra alakítására, hiszen ez a múlt század 50-es éveitől ez már a modern társadalmak természetes tevékenysége volt. Azt mondják, hogy az eltérések, a regionális különbségek, az észak-dél probléma, a nyugat-kelet problémák, amely végighúzódik Európán, ennek valamiféle kezelése, ennek valamiféle átalakítása szükséges. Nos, ehhez térben le kell határolnunk egy olyan egységet, amelyben vannak bizonyos összetartozások. Itt a lehatárolás ismérve tulajdonképpen a közigazgatásnak egy rendszere az, hogy három megyét határolunk le Magyarországon egy régióba. Magyarországon 7 régió, 7 tervezési statisztikai egység alakult ki. Ez a tervezési statisztikai egység ma a fejlesztésnek, a területfejlesztésnek az egysége. Arra szolgál, hogy a különféle térbeli folyamatokba való beavatkozásoknak a színterét meghatározza, és valójában arra szolgál, hogy itt kialakuló, kiformálódó intézmények aztán majd egyszer valamiféle politikai egységgé, politikai régióvá formálják ezeket a tereket. De látnak az ábrán ilyen icipici egységeket is, kis egységeket, ami megbontják ezeket a régiókat, ezeket kis térségeknek hívjuk. Ez is egy olyan lehatárolása a településeknek, a térnek egy speciális lehatárolása, ahol valójában összetartozó, egymással kapcsolatban lévő településeknek az együttesét határoljuk le. Itt valamiféle funkcióknak a megosztását próbáljuk formálni és alakítani, illetve itt is keressük a fejlesztés, a megújítás, a jobbítás lehetőségeit. Ez a folyamat, hogy valójában egy térségből régió legyen, ez egy nagyon hosszú és összetett folyamat. Ennek a folyamatnak a rendszere egy többdimenziós iteráció, egy többdimenziós lépéssorozatnak a következménye. Ez a lépéssorozat három nagy elemből, három nagy rendszerelemből áll, amelyek egymással kapcsolatban vannak, amelyek egymásra épülnek, de más és más szituációban, más és más történelmi körülmények között, ezek közül az elemek közül más és más kap hangsúlyt, más és más kap prioritást. Egy térségből, az előbb említett településhalmazból, mikor lesz régió, milyen folyamatokon keresztül alakul ki egy régió, egy összetartozó, magát meghatározni kívánó sajátos entitás, egy olyan sajátos egység, amely valójában a fejlesztést, a gazdaságot, a társadalmat, vagy az ott lévő embereknek a tudatát, értékrendjeit alakítják. Ennek három lépése, három egymással összefüggő, néha egymástól eltérő lépéssorozata lehet. Az egyik a regionalizáció, amikor fölülről, a központból határolok rá régiókat, lásd Magyarországon, azt mondom, 7 darab tervezési statisztikai régió alakul ki, ezt föntről meghatározom, regionalizálom az országot, és ehhez intézményeket, szervezeteket, forrásokat rendelek. A másik a regionalizálódás, amikor ezek az egységek elkezdenek egymással kommunikálni, keresik a közös pontokat, keresik a jövőt alakító közös felületeket. Ez a közös felület alakítás, a regionalizáció, itt elindul egyfajta összetartozás, egy kohézió, ami összetartja ezeket a területi egységeket, és próbál számukra izgalmas megoldásokat, fejlesztési alternatívákat adni. És végül a regionalizmus, ami már inkább alulról építkezik, alulról jön az emberek akaratából, az emberek elvárásaiból, az, hogy igen, legyünk valakik egy térben, próbáljuk meg meghatározni saját identitásunkat, próbáljuk meg a saját kultúránkat megvédeni, próbáljuk meg a saját nyelvünket megvédeni, a saját értékeinket megvédeni, és ezt próbáljuk érvényesíteni a gazdaság és a társadalom, vagy a politika különféle szintjein. Tehát ez az a három dimenzió, ez az a három rendszer, ami folyamatosan alakítja, formálja a térbeli alakzatokat, és ezek az egymáshoz kapcsolódó, egymástól elválaszthatatlan folyamatok azok, amik a térszerkezetet alakítják. Nagyon izgalmas kérdése a regionális tudománynak az, hölgyeim és uraim, hogy hogyan alakulnak a térbeli szerkezetek? Mik az okai annak, hogy ahogy itt ránéznek Európa térképére, ilyen nagy különbségek alakulnak ki Európában? Ez a nagy vörös folt nem csak azért vörös, hölgyeim és uraim, mert Kelet-Európát jelzi és a múltját egy kicsit idézi, hanem azért is egy nagy vörös folt, hölgyeim és uraim, mert itt a GDP, mint mérőegység, amiről majd később szót ejtek, rendkívül alacsony. Nézzék meg, hogy milyen izgalmas Európa perifériái nagy vörös foltot alkotnak, és Európa központjai, Európa központi magterületei pedig egy más színnel, tehát egy barnával, egy zölddel jelölve jelzik azt, hogy ott az értékek mások eltérnek. Nagyok az ellentmondások, mint látják Európa régiói között. Európának a 251 régióját elemzi az Európai Unió, azt vizsgálja folyamatosan, hogy hogyan alakulnak ezeknek a régióknak a fejlettsége. Hát miben lehet mérni a régiók fejlettségét? Nagyon nehéz ezt megtalálni azt a momentumot, egy olyan egységes mérőszámot, amely Egy olyan egységes mérőrendszert, amelyet jól össze lehet hasonlítani, folyamatosan lehet tenni. Nagy viták vannak a szakmákban, a közgazdászok is sokat polemizálnak, hogy valójában a GDP alkalmas-e arra, hogy a fejlettséget kifejezze, a fejlettséget demonstrálja és kimutassa. Ez a GDP tulajdonképpen arra szolgál, vagy az abból következik, hogy a gazdasági tevékenységek ből származó javak és szolgáltatásoknak a pénzbeni értékét mérik, vagy mérik a munkajövedelmeket és a profitnak az összegét, vagy a fogyasztás és a beruházásoknak a nagyságát, a kapcsolatos kiadások mértékét határozzák meg. Ezzel az egy mérőszámmal, az egy főre jutó ilyen értékkel próbáljuk illusztrálni egy régió fejlettségét. Nos, hát ez nagy vita, nagy polémia a szakmában, hogy lehet ezt finomítani, hogy lehet beletenni más és más mutatókat. Magyarországon is mérik ezt a fejlettséget 1994 óta folyamatosan, a különféle gazdasági ágak termelésének értékeit határozzák meg, megyék szerint, majd ezt a későbbiekben látjuk, ezek hogyan alakulnak. Mi Európának a különbségei? Itt lehet látni Európának a különbségeit. Belső London, a City, hölgyeim és uraim, ahol a bankvilág folyik, a bankélet megy, ahol a menedzserek nagy világa és alakítják Európa és a világ pénzügyeit, ott a GDP az európai átlagnak a háromszorosát jelenti, 315%-a. Míg a Lubenszki vajdaságban, valahol ottan Ukrajna és Fehér-Oroszország határán, Lublin székhelyen, 22.000 négyzetkilométeren pedig az európai átlagnak a tizedét jelenti a GDP. Ilyen nagyok a különbségek Európában, ilyen jelentős differenciák alakultak ki az európai szerkezetben. Mik lehetnek az okai? Vagy mik lehetnek az okai ennek a nagy különbségnek? Mik lehetnek a regionális különbségeknek az okai? Hogyan lehet ezeket a regionális különbség okait rendszerezni, összefogni és bemutatni, illusztrálni? Most én nagyon leegyszerűsítve, ugyanakkor azért a kutatási tapasztalatok függvényében próbálom önöknek bemutatni ezeknek a regionális különbségeknek az okait. Az egyik, láthatták a földrajzi helyzet. Ha önök elé kerül újra Európa térképe, látták, hogy Európa magterülete, Európa centrumától távol, egyre távolabb, ezek a regionális különbségek növekszenek, minél távolabb vagyok a centrum térségekből, annál kedvezőtlenebbek a lehetőségeim arra, hogy új javakat, szolgáltatásokat, információkat szerezzek. Bele kell küzdenem ezt a távolságot. A másik ilyen elem, amit a gazdasági bázis, a gazdaság szerkezete, a gazdaság összetétele. Azok a városok és azok a térségek járnak jól, hölgyeim és uraim, ahol dinamikus a gazdaság. A mi esetünkben itt Győr városában mi egy szerencsés város vagyunk, mondják önök. Persze, a vonatkozásban vagyunk szerencsések, hogy 100 éve folyik itt gazdaság, 100 éve nagyon korszerű technológiákat fogadott be ez a város, 100 éve folyik itt olyan ipari termelés, ami mindig élvonalban volt. 1904-ben, hölgyeim és uraim, az első 4-kerék meghajtásos autót Győrben állították elő. Egy óriási dolog volt ez, hölgyeim és uraim, hiszen először tudtak egy olyan gépjárművet, ami terepviszonyok között működött, ezt a posta használta utána hosszú évtizedekig. De ma, kérem szépen, 100 évvel később az Audi gyár itt található ebben a városban, amelynek a technológiája, az autóinak a színvonala, az ahhoz kapcsolódó termelési kultúra és millió egy olyan értékrendet jelent, egy olyan világszínvonalat jelent, amely valójában meghatározza a város környezetének a gazdaságát. Tehát ez a millió, ez a gazdasági környezet, ez a gazdasági bázis tulajdonképpen a város növekedésének az egyik meghatározó forrása, az egyik éltető eleme. De nem csak a gazdaság szerkezete, hanem a népesség összetétele, a népesség szerkezete. Mi itt a népesség összetételének a jellemző? A férfiak, a nők, az életkor, az iskolázottság, a szellemiség, valójában az iskolai végzettség, az ugye kifejez valamiféle ismeretanyagokat, ismerettömböket, de megjelenik emögött a népesség összetételében az a szellemi bázis is, hölgyeim és uraim, ami maradva Győr példájánál felhalmozódott 100 év év alatt ebben a városban az ipari termeléshez kötődő kultúrák, az ipari termelés adta technológiák ismerete és tisztelete, a befogadás. Én mindig azt szoktam mondani, és az a kedvenc példám, hogy a győri fiatalok látták azt, hogy az édesapjuk reggel 6-kor elment dolgozni. Vagy hát nem reggel 6-kor, mert 6-ra már benn kellett lenni a gyárban, a vagongyárban, tehát már 5:30-kor elment, és elment a gyárba. És ez az ismeretanyag. És este délután hazajött, mielőtt elment volna horgászni itt a Rábán és a Dunán, és mielőtt elment horgászni, megebédelt, és elmesélte, mi történt a gyárba. Ezek az ismeretek beleívódtak ezekben a fiatalokban, tudták, megismerték, természetessé vált számukra, hogy hogy működik egy gyár, hogy működnek a technológiák, milyen a munkafegyelem, mit jelent a művezető, és a többi, és a többi. Ezek az ismeretanyagok tovább éltek generációkba, és ma az, hogy a világ egyik legfejlettebb kultúráját és technológiát itt jól tudjuk fogadni, ez is az oka, ez is az egyik oka annak, hogy valójában itt mi egy versenyképes ipart, egy versenyképes gazdaságot tudunk működtetni. Az infrastruktúrális felszereltség, az infrastruktúrális rendszerek megléte, a logisztika, a közlekedési bázisok, a közlekedési szerkezetek jelenléte, majd később utalok az elérhetőségre, a megközelíthetőségre. Milyen fontos egy régió fejlődésében, ha ezek biztosítottak, adottak, gyorsan el lehet érni a központot, gyorsan lehet információkat onnan beszerezni, vagy az információk gyorsan áramolnak a központba, a periféria felé. És végezetül, hölgyeim és uraim, a kedvencem a hely szelleme, a génius loci, a hely varázsa, a hely kisugárzása, a hely sajátossága, a hely által nyújtott olyan elemrendszerek, amelyeket nem nagyon tudunk megfogni, nem nagyon tudunk paraméterekben megfogni, de mégis meg tudunk fogni, és mégis alkalmazni tudhatunk. Ehhez a hely szelleméhez engedjenek meg egy néhány mondatot, amelyet Hanvas Béla írt, és tegnap este, mikor izgatottan készültem az előadásra, elővettem Hanvas Bélának az 5 géniuszát, és ott onnan találtam 3 olyan mondatot, amit meg kell, hogy osszak önöknek. Az egyik az, a sokrétű és változatos hely a szellemiség kialakulását nem akadályozza, hanem segíti. A sokrétűség. A másik ilyen mondat, a geniális ember is ott fejlődik, ahol sok a hatástényező és a kereszteződés. Mindig a határterületek a fontosak. Hanvas Béla fantasztikusan megérezte azt, hogy mit jelent egy helynek a szelleme, miként formálódik egy hely által alakított lehetőség, mik azok a kultúrák, szellemiségek, kisugárzások, millió, ahogy a szakmában mi ezt hívjuk, ami egy helyet meghatároz, ami egy helyből újabb energiákat és erőforrásokat meríthet. Hogyan alakulnak Magyarországon ezek a helyek? Milyen differenciák alakultak a magyar térszerkezetben? Ezzel szeretném ezt folytatni, hogy közelebb kerüljünk a magyar valósághoz, a magyar megoldásokhoz. A rendszerváltozás a nagy törésvonal, a nagy izgalmas törésvonal Magyarországon, és ennek a rendszerváltozásnak a regionális szerkezetre, a magyar térszerkezet átalakulására negatív hatásai vannak. Tömeges munka, hely elvesztés, a gazdasági bázisok leépülése, ingázás, nem akarom ezeket felolvasni, mindannyian ismerjük ezt, tudjuk. Tudjuk azt, hogy 3 millió munkahely szűnt meg, tudjuk azt, hogy több 100 000 ember ingázása munkahelye megszűnésével hazatelepülnek az emberek, próbálnak otthon a családi környezetben munkát keresni, környezeti károk tömegét látjuk és éljük meg, és az állami gondoskodás szerepe megváltozott, átalakult, alapvetően átformálódott, és ez hatott a regionális szerkezetre. De mik a pozitívumai, hölgyeim és uraim, a rendszerváltozás térszerkezetre gyakorolt hatásának? Az egyik ilyen nagy pozitívum, hogy létrejönnek a helyi közösségek, a helyi autonómiák, ezeket önkormányzatoknak hívjuk, a helyi közösségek megpróbálnak összefogni és megkeresik a saját létükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, megpróbálják meghatározni saját arculatukat. Elindulnak a közszolgáltatások, a fiatal hallgatók nem emlékeznek arra, hogy nekünk még 15 évet vagy 12 évet kellett a telefonra várni, ma már 15 perc alatt lehet, hölgyeim és uraim, telefonhoz hozzájutni. Megváltoznak az infrastruktúrális viszonyok, megváltoznak ezek az infrastruktúrák, bármelyik település, bármikor olyan rendszerekhez juthat hozzá, amelyekkel a életfeltételeit javíthatja. A térbeli közösségek épülése egy döntő és izgalmas kérdés, ez pedig, hölgyeim és uraim, azt jelenti, hogy elindul egy alulról építkezés. A közösségek egymásra találnak, az emberek azt mondják, alakítsuk ki a falunkat, alakítsunk ki a városunkat. Az előbb említett Mágocs, hölgyeim és uraim, például egy ilyen település, ahol minden megtalálható. Baranyában van a Hegyháti járáson, 3000 ember lakik, egy nagy település. Minden van, hölgyeim és uraim. Kábeltelevízió, gáz, villany, kiválóak az utak. Egy dolog nincs. Munkahely. Sajnos munkahely nincs, az emberek nem tudnak dolgozni, nincs lehetőségük arra, hogy valójában tartós munkahelyeket teremtsenek, tartós munkahelyen tudjanak dolgozni, és ezzel valójában egy olyan a stabilitásukat, az életkörülményeiket jól tudják alakítani. Tehát az erőforrások, a térbeli erőforrások azok, amelyek előbb jönnek, előbb bukkannak, a térbeli erőforrásoknak egy új típusú hasznosítása és új típusú alakítása a rendszerváltozásnak megítélésem szerint döntő eleme a térszerkezetben. Mik, hölgyeim és uraim, az elmúlt évtized vagy elmúlt 15 év térszerkezetét alakító legfontosabb tényezők? Három tényezőt szeretnék kiemelni. Az egyik, hölgyeim és uraim, a főváros és vidék különbsége. Új főváros és vidék különbség alakul ki. Ha megnézzük a külföldi működő tőkének a alakulását, akkor láthatjuk, hogy Budapesten 54-62% között van a külföldi tőke magyarországi koncentrációja. A Budapestet ölelő Pest megyében ez már 62-70%-ra növekszik, tehát azt jelenti, hogy a működő tőke esetében minden második forint, vagy talán még nagyobb összeg Budapesten kerül befektetésre, Budapesten jelenik meg. Vagy nézzünk meg még egy ilyen főváros és vidék differenciát, ez pedig a modern gazdaság ütőere a pénzügy, a pénzügyi szektor, a bankszféra, a bankvilágnak a térbeli koncentrációja. Ez pedig ebben az esetünkben 53% dolgozik a pénzügyi szektorban, a fővárosban, tehát minden második bankszektorban foglalkoztatott a fővárosban található. Ha ezt kibontjuk még a Pest megyére, akkor ez 56%-ra változik, tehát azt jelenti, hogy a modern gazdaság egyik ütőere, a modern gazdaság egyik hajtóeleme a fővárosban koncentrálódik. Ott vannak a vezénylőpultok, ott vannak a hatfőállások, onnan történik, hölgyeim és uraim, a gazdaságnak az irányítása, ott történnek meg olyan elemek, és ott történnek meg olyan intézkedések, amelyek a vidéki terekre hatnak. Tehát a főváros új koncentrációja ma már az, hogy az új technológiát, az új gazdaságot koncentrálja a főváros, és ez lassan vagy nagyon óvatosan csurog lefelé, ahogy a zuhatag csurog lassan lefelé a vidékre, a vidéki központokba és a vidéki centrumokra. A másik ilyen nagy különbség a földrajzi helyzet. Emlékeznek a regionális különbségeknél, kiemeltem a földrajzi helyzetet. Látják ezt a kellemes ábrát, ahol a magyar közgondolkodás ábrája ez, hölgyeim és uraim, amikor azt mondja ennek az országnak a gépkocsi vezetője, hogy nem várok, azt mondja, indulok az elejével, a hátulja meg majd csak jön, amikor akar. Tehát az ország keleti fele majd csak jön, amikor akar, hát nekem be kell mennem Európába, be kell nyomulnom Európába. Mi itt a Nyugat-Dunántúlon, mi itt az Észak-Dunántúlon már a 90-es évek vége felé nagyon erősen Európában éreztük magunkat, és azt éreztük, hogy az ország keleti fele, hát az leszakad, az lemarad, hát őket kell vinni. Nem így van a történet persze, de ez valahol jelzi ezt a közgondolkodást. Mi az oka annak, hogy ez a leszakadás megtörténik? Mik a
Az okok.
Nos, az egyik ilyen ok az elérhetőség, hölgyeim és uraim. Az elérhetőség, hogy valójában elérhetők-e az ország különféle térségei, térségeiből a központok, a centrumok, megközelíthetők-e azok a gazdasági erőforrást kibocsájtó centrumok, amelyek valójában a gazdaságot és a társadalmat formálják. Azt kell mondjam önöknek, hogy ez lassan halad, lassan indul meg ez az elérhetőség, hiszen például a Dél-Dunántúlnak csak a 20%-a, a népesség 20%-a az, aki 30 percen belül autópálya közelébe kerül. Nagyon kevés ez, hölgyeim és uraim. Vagy a Dél-Alföld esetében ez 41%, tehát csak minden második embernek van meg a lehetősége arra, hogy 30 percen belül autópálya közelébe kerüljön, és onnan megközelítse valójában a központokat, a centrumokat, legyenek azok regionális centrumok, és legyenek azok az ország központja. Az elérhetőség. És a harmadik dimenzió, a harmadik összefüggés, amire a kutatásaink rávilágították a figyelmet, és amelyek próbálják a regionális különbséget magyarázni, az pedig ezek a köröcskék, ezek a kis pöttyök, hölgyeim és uraim, ez pedig a település hálózatban elfoglalt helyzet. Hol élünk? Hol lakunk? Hol vagyunk mi tulajdonképpen? Milyen településben, városban élünk? Ez az ábra azt mutatja, hogy a magyarországi központok, és kimondottan a városokról szól ez az ábra, 251 városról, kollégáim, akik itt ülnek a sorokban, az ő kutatási eredményeik is, ez a munka, azt jelzik, hogy a regionális központokban látható Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, Nyíregyháza, nagyon érdekes Nyíregyháza, nagyon dinamikusan fejlődik, Miskolc, olyan tudások, információk, innovációk, azokat megjelenítő intézmények koncentrálódnak, amelyek valójában odavonzák az embereket, odavonzák a vállalkozásokat, odavonzák a befektetéseket. És különbségek, jelentős különbségek alakulnak ki, hiszen látható, hogy a körök nagysága a népesség számokat is illusztrálja, hogy egyre kisebb a népesség szám, egyre jobban összetartozó tömbök, összetartozó fejlődési típusok alakulnak ki az országban, ahol egyre kevesebb ez az innováció, egyre kevesebb ez a megújítást hordozó elemrendszer és intézményrendszer. Tehát valójában, ahogy lejjefelé megyek a település hálózatban, ott egyre kisebb a lehetősége, kisebb az esélye annak, hogy én új tudásokat, új információkat, új szolgáltatásokat, és persze ezzel együtt jobb körülményeket találjak. Érdekes ez az ábra a vonatkozásban is, hogy megosztott, és a címre utalva megosztott az ország térszerkezete, hiszen a Dunántúlon láthatják itt a körök azonos színeit, a kisebb körök azonos színeit, egy más típusú, egy dunántúli típusú városfejlődés figyelhető meg, míg az Alföldön ezek a bécsi vagy berlini kék színű foltok pedig egy alföldi típusú városfejlődést, egy alföldi típusú városi rendszereket próbálnak megvilágítani, bemutatni. Az emberek értékelik a tereket. Az emberek ítéletet mondanak a terekről, azt mondják, hogy egyes terek értékesek, más terek nem értékesek. Egyes tereket elhagynak, más terekre oda költöznek. Hova költöznek az emberek, hölgyeim és uraim? Hova mennek az emberek? Melyek azok az irányok, ahova az emberek mozognak? Nos, nagyon érdekesek ezek a folyamatok Magyarországon. Ha ránézünk erre az ábrára, akkor azt vesszük észre, hogy az emberek áramlása és az embereknek a mozgásában Budapest a 80-as években kiemelkedő helyet kapott. Budapestre ment mindenki a 80-as években, hiszen Budapest volt a központ, a centrum, a megélhetés tere, és nézzék meg a rendszerváltozástól, Budapesten csökken a népesség. Képzeljék el, egy egész kerületnyi népesség fogyott el Budapesten, 130 ezer emberrel csökkent a főváros népessége, 130 ezeren mentek el valahová. De hova? Ez a kérdés. a városok esetében is megváltozik a népességnek az áramlása. Ott követték a városok Budapest folyamatát, aztán egyszer csak megtörnek, és a városok is ugyanúgy viselkednek, mint a Budapest, a várost is elhagyják az emberek. Hát hova mehetnek, most már nincs más megoldás, biztos kitalálták, természetesen a falvakba mennek az emberek, a városokat 60 ezer ember hagyja el ebben az időszakban, és érdekes, míg a falvakat elhagyják a 80-as években, addig a falvaknak a falvakba áramlik a népesség. Na, nem olyan nagy, sajnos azonban nem a 500 fő alatti kis településekbe, abban az 1000-1100, 500 főnél kisebb településbe áramlanak az emberek. Hova áramlanak? Hát a nagyváros, a városok környékére elhagyják a nagyvárost, ugye ahol az egyik dal is mondja, hogy elhagyom a várost. Nos, elhagyják a várost, hölgyeim és uraim, és ez a város elhagyás a város környékében, a város környékében a szuburbanizációs övezetek jönnek létre, olyan övezetek, ahova a jobb módú, gazdagabb népesség elhagyja a várost, ott telepszik le, zöld övezetekbe kerül, illetve azok az emberek hagyják el a várost, akik nem találnak megélhetést, visszamenekülnek falura, visszamenekülnek a falusi térségben, tehát átértékelődik az ország térszerkezete, átértékelődik az ország tere. Nézzük meg, milyen ez a térszerkezet egy pillanatra, milyen ennek a térszerkezetnek a sajátossága. Érdekes ennek a térszerkezetnek a sajátossága az országban, hiszen többféle tértípust tudunk lehatárolni, többféle tértípust mutathatunk be. Az egyik tértípus az innovációs övezeteknek neveztük el, ezt az övezetet Győr és térsége, Budapest, a Balaton, és érdekes innovációs szigetek vannak az országban, tehát Pécs és Szeged egy ilyen innovációs sziget, ahol gyorsabbak voltak az átalakulások, a gazdaság gyorsabb fejlődés volt, beszívták az embereket ezek a terek. Voltak úgynevezett potenciális innovációs övezetek, az osztrák-magyar határrégió, egy változó, átalakuló térszerkezet, a nagy közlekedési folyosók mentén kialakulnak ilyen potenciális övezetek. Aztán vannak válságtérségek, a mezőgazdaság, a nehézipar, a nagy ipari rendszerek leépítése miatti válságtérségek, és vannak úgynevezett belső perifériák, ahol nincsenek nagy központok, távol vannak a nagy központok, nem tudnak kisugározni a kisvárosok, látták a kisváros térképet, nem találták meg még a helyüket, nincs egy energiakibocsátó rendszerük, és érdekes módon a külső perifériák, az ország külső terei, a határvidékek azok, a déli, a keleti, az északi határvidék, ahol valójában periféria találkozik perifériával, egymásnak energiát nem tudnak átadni. Foglaljuk össze a regionális különbségeket, nézzük meg ezek hogyan alakultak Magyarországon. A regionális különbségek alakulásában a 90-es évek közepétől szinte napjainkig, hiszen a statisztika későbbi statisztika 2003-ra közöl információkat. Látható, hogy Budapest pozíciója nőtt az ország átlagához viszonyítva. Budapest tehát az energiákat magába szívta, ahogy mondtuk. A leggazdagabb megyék is, ez Győr-Moson-Sopron megye, az energiákat magába szívta, erőteljesen tudott növekedni. A legszegényebbeknek bármennyire is nőttek az országban a jövedelmek, ezt a dinamikát nem voltak képesek követni, tehát az ország átlagához viszonyítva csökkent az ő jövedelemtermelésük. A regionális különbség mértéke, ez egy nagyon izgalmas dolog. Milyen nagyságú ez a regionális különbség? Nos, hát hölgyeim és uraim, ez a regionális különbség nőtt. Nem csökkent, nőtt. És kétszeres a leggazdagabbak és a legszegényebbek között, sőt a főváros és a legszegényebb között ez a regionális különbség háromszoros. Tehát azt jelenti, hogy aki a szegényebb megyében van, ott lényegében 50% az esélye arra, hogy megélhessen, hogy 50% arra az esélye, hogy megtalálja a saját boldogulását. A regionális különbségeket kezelni kell, a regionális különbségeknek a megoldására technikákat kell alkalmazni. Ezeket a technikákat alkalmazza a regionális politika. A regionális politika egy nagyon izgalmas politika, nemzetpolitikákon belül, hiszen a regionális politika mindegyik szektorális ágazati politikával vesz egy kicsit. Mindegyik szektornak van területi vetülete az oktatásnak, az iparfejlesztésnek, az agráriumnak, a közlekedésnek, mindegyiknek van térbeli dimenziója, így aztán a regionális politika nagyon nehezen találja meg sokszor a politikák között a helyét. Sokat kell vitatkozni a szektorális politikákkal, hogy ki legyen az, aki ezeket a térbeli folyamatokat alakítsa, nagyon nehéz sokszor a regionális politikát formálóknak, alakítóknak itt pozíciókat kivívni, harcolni a szektorális politikákkal szembe, és valójában a regionális folyamatokat erősíteni. Milyen elvek alapján működik, hölgyeim és uraim, ez a regionális politika? Van négy elv, amit Európa kidolgozott, és ez a négy elv azt hiszem nagyon fontos, és nagyon ígéretes és izgalmas. Ez a négy elv próbálja segíteni ezeknek a különbségeknek az oldását. Az egyik az, hogy a regionális folyamatokban koncentrálni kell az erőforrásokat. Tehát koncentráljuk az erőforrásokat. Nem mindenhova próbáljuk a fejlesztéseket elszórni, hanem válasszunk ki térségtípusokat, és mondjuk meg azt, hogy egy bizonyos térségtípusra koncentráljuk az erőforrásokat, ahol a gazdasági szerkezet rossz, ahol magasak a foglalkoztatottak, de ugyanakkor az ottaniaknak mondjuk meg, hogy adjatok még hozzá addicionálás, adjatok hozzá ti is forrásokat, ne csak a központi forrásokkal, ne csak az európai forrásokkal próbáljuk-e problémákat kezelni. A másik elv és a másik rendszer a tervezés és a programozás, a monitoring. Valójában ezeket a fejlesztéseket nem spontán módon, nem össze-vissza, nem projektekbe gondolkodva kell megoldani, hanem tervezésbe, előrelátva. Egy városnak legyen terve, legyen jövőképe. Egy város tudja azt, hogy mi lesz 10 év múlva. Egy régió tudja azt, hogy mi történik 10 év múlva. Próbálja meg ezt meghatározni. Ehhez tervek kellenek, a tervek alapján pedig már programokat lehet tenni, tehát lépések sorozatát, amivel megoldhatom a jövőt. És ebben nagyon lényeges, hölgyeim és uraim, a partnerség. A partnerség kérdése az, hogy fogjunk össze. Fogjunk össze minden szereplő, aki egy városban él, minden szereplő, aki egy régióban él, próbálja meg megtalálni azt az együttes mozgásteret, azt a kölcsönös együttélő dimenziót, amivel tudja annak a régiónak, annak a városnak, annak a térségnek a fejlődését segíteni. A partnerség, az emberek összefogása, visszacsengőnöknek a regionális különbség oka, a hely szelleme, az embereknek az együtt élő akarata nagyon-nagyon lényeges a fejlesztésben. És végezetül, hölgyeim és uraim, a legizgalmasabb kérdés a szubszidiaritás és a decentralizáció kérdése. Az a kérdés, hölgyeim és uraim, hogy valójában a döntéseket és a fejlesztéseket oda helyezzük, ahol a legnagyobb kompetencia és átlátás van, ahol valójában látjuk a térbeli folyamatokat, tudjuk azt, hogy a térbeli folyamatokban mi történik, ahova oda helyezve a forrásokat, ez a partnerség, ez a programozás, ez a tervezés a legsikeresebben valósul meg. Ha ránézünk Európa országaira, és megpróbáljuk Európa országait egy kicsit csoportokba rendezni, akkor az erősödő kohézió, tehát azok az országok, ahol erős az összetartozás, ahol a regionális különbségek valójában csökkentek, ezek az országoknak az állam típusában érdekes módon a decentralizált államok, a föderatív államok a sikeresek. Ott sikeres a regionális különbségek csökkentése, ahol valójában a regionális folyamatokba való beavatkozásba a térségeket, a régiókat bevonták, ahol a térségek és régiók maguk alakították a jövőjüket, ahol nagyobb kompetenciát kaptak ezen beavatkozásba. Ha megnézzük a gyengülő kohéziójú országokat, a gyengülő kohéziói országok esetében, azok pedig az unitárius, az erőteljesen központról vezényelt országok, az erőteljesen a központból szervezett, irányított, a központi leosztást követő országok, ezeket unitárius országoknak, vagy unitárius államtípusú országoknak nevezzük. Tehát, hölgyeim és uraim, egy nagyon fontos üzenet fogalmazódik meg itt az előadás végén, mégpedig az az üzenet, hogy mi a lehetséges megoldása ezeknek a regionális különbségeknek. Mikor jut el ez az ország oda, hölgyeim és uraim, hogy valójában Közép-Európa egyik meghatározó országa lesz, újra szerveződnek ezek a régi kapcsolatok, kialakulnak egy új dimenziójú együttműködések. Hölgyeim és uraim, ennek a megoldásához három dologra van szükség. Három dologra, és ezt jegyezzék meg. Decentralizációra, decentralizációra és decentralizációra. Köszönöm szépen a figyelmüket.